Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az elmúlt héten Kovács Viktor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkipásztora szolgált a gyülekezetben, és az igehirdetés bevezetőjében mondott egy nagyon érdekes dolgot, méghozzá azt, hogy a bőjt elővasárnapjain vagyunk együtt. És ebben sok érdekes nincsen, hiszen ezt mindannyian tudjuk, remélem, 70-et, 60-et, 50-et vasárnapja erről szól, felkészülés a bőjtre. De ami érdekes volt, hogy ezt már csak mi tartjuk, evangélikusok. Nálunk evangélikusoknál megvan még az, hogy a nagy hétre készülünk a bőjttel, és a bőjti készülésre pedig készülünk a bőjt elővasárnapjaival. Hogy lehet ezt megmagyarázni? Egy olyan kép jutott az eszembe, hogy ha az ember egy műtétre készül, akkor előtte nagyon fontos az, hogy meg tudjon bízni az orvosban. A bőjti időszakban az Isten szeretne velünk valamit kezdeni, föl szeretne készíteni a nagyheti alkalmakra, és elsősorban ezt az ő igéjén keresztül szeretné megtenni, és ez a három vasárnap arról szól, hogy tudjunk megbízni az ő igéjébe. Hogy amikor majd ő a bőjti időszakban szólni szeretne hozzánk, erősíteni vagy figyelmeztetni szeretne minket, akkor jó talaj legyen a mi szívünk az ő igéje előtt. Fölkészülünk arra, hogy Isten tudjon szólni hozzánk, hogy utána még inkább áldottan át tudjuk élni a nagyheti eseménynek minden szomorúságát, de minden örömét is. És éppen ezért a mai alapigénk az a magvetőnek a példázata. Ezt hallgassuk most meg, ahogy megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 8. fejezetében, a 4. verstől a következőképpen. Amikor pedig nagy sokasság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak Jézushoz, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jött az ördög, s kiragadta a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják és termést hoznak álhatatossággal. Amen. Kedves testvéreim, a mai igénk Jézus Krisztus egyik legismertebb példázata. Biztos vagyok benne, ha csak annyit mondtam volna, hogy a magvető példázata a mai alapige, és elkezdek róla prédikálni, akkor fel se kellett volna olvasni, hiszen szinte mindenki el tudta volna mondani, egészen részletesen és egészen pontosan. Hiszen ez az a példázat, amit már a kicsiny gyermekek is megtanulnak és jól ismernek, talán még bibliaismereti versenyen is előkerül, de szinte minden évben gyermekbiblia körös alkalmon is. Ha azt kértem volna valakitől, hogy jöjjön ki és prédikáljon erről, akkor is szerintem sokan lettek volna. Mert ismerjük ennek az igének azért az üzenetét, hogy mit akar Jézus mondani ezekkel a képekkel. És azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog. Gondoljunk bele, hogy Jézus úgy tud elmondani valami fontosat az Isten országáról 2000 évvel ezelőtt, hogy ma is az emberek nagyon könnyen meg tudják érteni. Gondoljunk bele, hány olyan beszédről tudunk a történelembe, amit fel tudunk ilyen pontosan idézni ennyi idő távlatából. Valaki még néhány évtizedre vissza tud menni Martin Luther Kingig, hogy van egy álmom, de nem biztos, hogy tudjuk folytatni, hogy Kennedy híres beszéde a berlini falnál, hogy én is berlini vagyok, és ilyen nagy mondatokat mondunk, vagy Julius Cézártól, de amikor ennyire részletesen el tudunk mondani egy történetet, mennyire csodálatos az? Mennyire csodálatos, hogy ez a példázat 2000 éve meghatározza a keresztények életét, és Jézus úgy mondja el nekik, hogy amikor mennek hazafele, akkor tudjanak róla beszélgetni. Gondoljunk bele, ha az oltár előtti ige lenne ilyen. Hát ott bajba lennénk. Miről is beszélt ott Pál, hogy elragadtatod, de magáról beszél, másról beszél, nehezen tudnánk felidézni. De ez egy annyira jól elmondott példázat, hogy mindannyiunknak ott van a szívébe és ott van az életébe. Mikor mondja el Jézus? Nagyon fontosak a példázatoknak a kontextusai, ezt meg fogjuk látni, hogy ennél a példázatnál ez különösen így van. Hadd mondjak erre két példát, hogy az irgalmas samaritánus példázata. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, ki az én felebarátom. Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Vagyis nem gondolunk bele, de az irgalmas samaritánus példázatát Jézus egy embernek mondta el. Egy olyan embernek, aki igazolni akarja magát, szeretne nagyon bölcsnek látszani, és azt mondja Jézus, hogy most neked elmondom ezt a példázatot. Neked most erre van szükséged, persze mások is tanulhatnak belőle. Farizeus és vámszedő imája. Tudjuk-e, kiknek vagy kinek mondta Jézus? Néhány elbizakodottnak pedig, akik azt gondolták, hogy ők igazak és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta. Jézus lát egy csapatot, és elmond nekik egy példázatot. Kinek mondta Jézus a magvető példázatát? Egy embernek, sok embernek, ezt olvassuk a bevezetőbe, amikor pedig nagy sokasság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Hatalmas tömeg van Jézus körül, és ez a sok-sok ember hallgatja az igét. És a példázat arról szól, és majd látjuk, hogy Jézus teljesen egyértelműen hiszi és vallja, hogy itt szól az ige, itt Isten megszólít embereket. És Jézus arról beszél, hogy most itt vagytok sokan, a nagy kérdés az az, hogy mi fog történni, amikor elmentek innen. Majd látni fogjuk, hogy amit Jézus tesz, az biztos. A magvetés az biztos. Az, hogy az ige eljut mindenkinek a szívének az ajtajáig, azokban az órákban, ez biztos. Ahogy ez biztos a mai Isten tiszteleten is. A kérdés az, hogy mi történik utána. Mi történik akkor, amikor az Isten kopogtat a szívünk ajtaján, amikor a mag ráhullik a földre, amikor az Isten igéje megszólít minket. Mi is itt vagyunk, ki vagyunk téve ugyanígy Isten igéjének, ma is szól, Isten ma is veti a magot, és ma éppen hozzánk szeretne így megérkezni. És ez az első nagyon nagy evangélium, hogy igenis zajlik a magvetés. Az igénk négyféle talajról beszél, ezek a talajok sok mindenben különböznek, a talaj keménysége, a mag fejlődése, de egy dologban megegyeznek, hogy az ige megérkezik a talajba, a talajra, inkább így mondom. Nem olvasunk azt, hogy volt olyan mag, ami 10 centivel lebegett a föld felett. Mindegyik lehullik, mindegyik odaér a szívhez. És az ige hallgatásnak az intenzitása különbözik, de kétségtelen, hogy szól az ige. És soha nem volt még a történelemben olyan kor, és ezt mondtam egy pár éve egy ilyen ige hirdetésnél, vagy bárhol, akkor ez még inkább igaz, hiszen azóta annyit változott a világ, hogy ma még többen hallják az igét, mint egy évvel ezelőtt, hiszen 648 nyelven olvasható a teljes Biblia, 1432 nyelven az Új Szövetség, és még plusz 1145 nyelven az evangéliumok. Hihetetlen sok nyelvre le van fordítva a Biblia, és szól az ige mindenhol. Kaptam egy kedves levelet egy hölgytől, aki most írt rám, hogy Kispesten lakik, de nagyon megszólította őt a rádiós istentisztelet, és egy adott helyzetben most valami miatt most szeretné fölvenni a kapcsolatot. Akkor lehullott a mag, és azóta nem tudták se eltaposni, se eltépni. Valami talán elindul. És ez az, ami történik. Szól az ige temetésen, keresztelőn, esküvőn, egyházi ünnepen, tévében, rádióban, podcastben, mindenfele szól az ige. És szól sok-sok nyelven. És ezért tartom fontosnak azt, hogy igen, ha kell, szóljon ukrán nyelven is, anyanyelvén embereknek. És ez az első fontos dolog, hogy zajlik a magvetés. Sokan azt mondják ma, hogy nincs a szónak ereje. Nincs az emberi szónak ereje. Annyi szó van már, hogy erőtlenné válik az egész, és sokan még kétségbe vonják Isten igéjének az erejét is. És én azt hiszem, hogy Isten igéjének van ereje ma is. A szó mindig megtalálja az utat az emberhez, a mag mindig lehullik a földre, mindig oda kerül egészen közel a földhöz és a szívhez. Az a kérdés, hogy mi történik ezután. Nézzük meg, amikor ezt a négy helyre hullott magról beszél Jézus, mindegyiknél így kezdi. Akiknél az útvérre esett, azok meghallották az igét. Leesett az útvérre. Akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét. Ezek, akik hallották az igét. Ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallották az igét. Milyen igaza van Ézsaiásnak, amikor ezt mondja, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen. És hogy helyezze most mindenkinek, hisz tényleg a mai példázat alapján a szívére ezt a mondatot, meggyőződésem, hogy az igének kitett szívben mindig megmozdul valami. Mindig megmozdul valami. Aztán, hogy meddig? Van olyan, aki talán egy ige hirdetésnek a végéig tart ki a lelkesedés. Valakinek lehet, hogy 5 percig, valakinek 10 percig, valakinek lehet, hogy hónapokig. Vannak lelki gondozói beszélgetések, ebben is vannak ilyen hullámzások. Akkor valaki sűrűbben jön, ritkában, aztán lassan talán el is tűnik. Nem lehet bele erőszakolni a magot a szívébe. De ott van, és munkálkodik. Ott van, és az Istennek terve van vele. Csak hát ez egy nagyon komoly lelki harc. Mert Jézus egyrészt arról beszél, hogy a mag az hullik, az ige szól, az Isten mindent megtesz ezért. A kérdés az, hogy milyen a szívünknek az állapota. És visszahúzó erők tömege, ami körülvesz minket. És ma nem szeretnék mind a négy talajról szólni, 2 köré szeretném csoportosítani a gondolataimat, 2 ilyen erővel szemben szeretnék szólni, ami az ellen harcol, hogy az ige eljusson a mi szívünkbe. Összegyűlik a nagy sokaság, elmennek, és a nagy kérdés az az, hogy kire lehetett azt mondani utána, hogy légy hű, mint halálig, mert neked adom az élet koronáját. Ki volt az, akinél közben valami történt? Akiknél közben a mag eltűnt a szívből. Voltak ilyenek Jézus körül is. János evangéliumában ezt olvassuk, egy szomorú pillanat Jézus életébe. Ettől fogva tanítványai közön sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Mit mond Jézus, hogy mi fog történni majd? Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. Jött az a mondat van előtte János evangéliumában, hogy kemény beszéd, ez kihallgat rá, és lassan eltűnnek. Még a tanítványok közül is sokan. A sátánnak van 2 nagyon komoly taktikája, ezt a 2 alkalmazni igyekszik ma is. Az elsőben talán mi nem vagyunk érintettek, a másodikban annál inkább, de jó, az elsőről is tudunk. Az első az a madaraknak a képe, ami nem más, mint az igének a gyors felkapkodása. Amikor azt mondja a kísértő, hogy nem baj, ha hallod az igét, hújon rá a szívedre, ezt nem tudom megakadályozni. Nincs olyan erőm, hogy megakadályozzam. De nem akarom, hogy ez egy picit is gyökeret verjen az a szívedbe. És a madarak erre példa, hogy azonnal fölkapkodja a sátán. Azonnal, ne induljon el semmi. Hallgasd, maradjon kemény a szíved, mint a letaposott út, és utána menj tovább. És gyere el így minden vasárnap, de ne vigyél magaddal semmit. Ne induljon el semmi az életedbe, és sajnos nagyon sokan vannak, akik így hallgatják az igét. Hogy nincs hatása a hétköznapi életre. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes állapot. Én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, bennünk már elindult a magnak egy szárba szökkenése, nekünk majd más veszélyekkel kell szembenézni, de jó, ha tudjuk ezt is. Luther így fogalmaz, ezt valószínű sokan kemény beszédnek tartják, hogy akik az igét hallgatják, de nem figyelnek rá és elfelejtik azt, azok a sátán uralma alatt vannak. Mert úgy gondolják, minden különösebb veszedelem nélkül lehet Isten igéjét hallgatni és meg nem tartani. Krisztus azonban itt másképpen vélekedik, és ezt mondja, az ördög veszi ki az ember szívéből az igét. Akikben megvan ez a vágyakozás az Isten igéje és annak megtartása után, az ilyeneknél az ördög nem képes tért hordítani. Ahol a szív figyelmes, álhatatos és tiszta, ott biztosra vehető a gyümölcs is. engedjük meggyökerezni a szívünkbe az igét. És itt vagyunk mi, akiknek a szívében már, hiszem és remélem, sok minden elindult, a mi életünkben a veszély a megkeményedés, a megfojtás és a taposás. És azt mondja a kísértő, hogy akinek a szívében már elindult valami, de az még nem annyira hatalmas és erős, azt még tönkre lehet tenni. És így vadászik ránk is. Neki áll eltaposni az igét. Itt már egy elindult kis termésről van szó, és ennek van két módszere, az egyik a látványos ige taposás. Az, amikor a kísértő világbirodalmakat, uralkodókat használ föl, amikor keresztényeket üldöztek akár az ők ókorban, akár napjainkban, akár az a téboly, amit mostanában többet olvastam, úgy érdekelni kezdett, a francia forradalom és annak az eseményei, egészen megrázó volt az a zsigeri vallás, Isten és egyház gyűlölet, ami ott volt ezekben az emberekben, ahogy rengeteg katolikus papot, apácát megöltek, kivégeztek. Volt, amikor cinikus módon összekötöttek egy papot és egy apácát, csónakkal bevitték őket egy tónak a közepére, vagy egy folyó közepére, és ott kidobálták őket, és ezt keresztelőnek tartották, ott fulladtak meg több százan. Összességében több ezer keresztény lett áldozata az ész diadalának, hogy az ész nevében kiírtjuk az Istent és kiírtjuk a kereszténységet. De beszélhetnénk akár a náci Németország törekvéseiről, a kommunista diktatúrákról, egyéb elnyomó szervezetekről, ahol az ördög látványosan, tényleg látványos gumicsizmákkal, látványosan gumibotokkal próbálja kiverni az igét az ember szívéből. Aztán van egy másik módszer is, ez sokkal csendesebb és sokkal alattomosabb. Amikor arra törekszik, hogy úgy lassan elhajjon a termés, hogy ne kapjon elég locsolást, hogy ne legyen elég időnk odafigyelni rá, hogy megsértődjünk egy-egy bántó, cinikus mondaton, ugyan már minek templomba menni, úgyse lesz semmi jobb, elég lenne fele ennyit is foglalkozni az igével. És ezt éli át sokszor az ember. És sokszor ezek is valahogy kiölik az igét az ember szívéből. Jó, ha ezeket tudjuk, hogy ilyen támadásoknak vagyunk kitéve. És most jön a legfájdalmasabb, ami rólunk szól. Mert eddig arról volt szó, hogy a mi hitünket tapossák el. De keresztény emberként nagyon kell figyelnünk arra, hogy mi ne váljunk hitet taposó eszközökké. Isten tisztelet előtt bejött Ákos, és megkérdezte, hogy jó-e a kiírás, hiszen a zajlik a magvetés helyett az volt kérve, hogy zajlik a megvetés. Ezt én írtam rosszul be a vetítésbe, de nem véletlen, mert amikor ezt írtam, akkor pont ez a gondolat volt bennem, hogy nem csak a magvetés zajlik sokszor a gyülekezeten belül, hanem a megvetés is. És ennél nincs fájóbb, amikor a sátán egy keresztény embert használ fel arra, hogy a másiknak a hitét eltapossa. Történt ilyen már a Biblia korában is, az első keresztények korában, maga Pál apostol ír erről, ha tehát más tanítasz, önmagadat nem tanítod. Azt hirdeted, ne lopj és lopsz. Amikor azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, templomlabló vagy. Aki a törvénnyel dicsekszel, törvényszegéseddel meggyalázod Istent. Bizony miattatok gyalázzák Isten nevét a népek között, amint megvan írva. Mennyire kemény az, amikor egy hitben elinduló embernek a hitét azt töri össze, amit a gyülekezetben tapasztal. Persze életkeresztényként mondhatjuk, hogy nem kell megsértődni, nem az emberekre kell nézni, hanem Istenre, mindig ott van, de azért emberek is vagyunk, és fájhatnak dolgok. Beszéltem egy olyan idős testvérrel, aki elmondta, hogy 40 évvel ezelőtt, amikor belépett a gyülekezetben, egyetlen egy ember volt, akit nemrég temettünk, és ezért szerette nagyon, aki oda ment hozzá. Többiek ilyen rideg távolságtartással fogadják. És ha az egy ember akkor nem megy oda hozzá, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én soha többet nem jövök ebbe a gyülekezetbe. És azt a kezdődő kis csírát, ami elindult az életébe, a hitnek az útján, az el lett volna taposva. Nagyon fontos, hogy mi ne váljunk ilyen taposó eszközökké. Azt mondja Pál, hogy miattatok gyalázzák Isten nevét, ahogy ti keresztények viselkedtek. Mindez azért is fontos, mert ez megakadályoz minket abba, hogy egy olyan kép legyen bennünk, hogy a templom falakkal választjuk szét a példázatban a szereplőket. Azt mondjuk, hogy ott vannak kint, akiknek a madarak kikapkodják a szívükből, ott vannak kint, akiknek a munka vagy az öröm kiveszi az igét a szívéből, de itt vannak azok, akiknek a szíve a hibátlan föld. Pont ez a felháborító Jézus példázatában, hogy azoknak mondja ezt, hogy köztetek van ez a négy föld, akik őt hallgatják, akik a tanítványai, akik követni akarják őt. És azt mondja, hogy ti halljátok az igét. Rólatok szól ez az egész. Nálatok fordulhat elő mindaz, amiről szó van. És a mai Isten tiszteletek után, most nem csak rólunk beszélek, szerte az országon mennek ki az emberek, és az Isten pontosan látja azt, hogy ki az, akinél el se indult semmi. Ki az, akinél elindult valami, de ahogy hazaér és szembe jön vele a valóság, az az idegesítő szomszéd, vagy az a nehézség, probléma, lassan elhal minden. A templomból kiáramló emberek szívéről van itt szó. És milyen jó, amikor az Isten azt látja, hogy itt egy kitartó, hűséges növekedés van. Nem véletlen, hogy a végén úgy mondja Jézus, hogy termést hoznak álhatatossággal. Az álhatatosság azt jelenti, hogy az ember minden körülmények között kitart amellett, az Isten szava mellett, amit hallott. És nem engedi, hogy eltapossák, eltiporják, megfojtsák, felkapkodják a madarak. Jézus ezt nagyon keményen átélte, és ez nagyon fontos. Jézus a tanítványoknak nem csak a példázatot mondja el, hanem meg is magyarázza. És ahogy közeledik nagy héthez, és ahogy közeledünk mi is, ahogy közeledik a Golgotai kereszthez, egyre kevesebben vannak Jézus körül. Ott áll Péter, Jakab, János, Tamás és a többi tanítvány, hallgatják ezt a példázatot, és abban reménykednek, hogy mi vagyunk azok, akiknél százszoros termés lesz. Ehelyett melyik szereplővel azonosulnak? Akiknél a sziklás földre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezért hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Keresztény Jézus már szinte teljesen egyedül maradt. A tanítványok is elpártoltak. És mi az evangélium? Az evangélium az, hogy a magvető mégis veti a magot. Hogy ezekhez a tanítványokhoz utána Jézus a feltámadása után egyesével odamegy. Hogy odamegy Tamáshoz. És azt mondja, Tamás, vessük újra ezt a magot. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Odamegy Péterhez, és azt kérdezi, szeretsz engem? És ez egy újabb magvetés. És oda megy újra-újra azokhoz is, akiknek szét lett taposva az életében a hitük az Isten iránt. Ez egészen csodálatos, hogy a magvető nem adja fel. Lehet, hogy korábban sokszor még terméketlen, sziklásföld volt az életünk, vagy már elindult valami a szívünkben, és utána évtizedekig elhalt, de nem adja fel, és veti ma is a magot, és ez egészen csodálatos. És hadd fejezzem be azzal, hogy minden példázatnak van egy nagyon fontos kerete és üzenete. Amikor arról beszélünk, hogy megtérés, akkor azt mondjuk, hogy kegyelemből, hitáltal. De azért Jézus ebben az igében mégis felhívja a figyelmünket a saját felelősségünkre is. Hogy tehetünk arról, hogy milyen talaj a mi szívünk. És tehetünk arról, hogy mit vetünk a mi szívünkbe az Isten igéje mellé. Jól ismerjük a búza és a konkolynak a példázatát. Nem mindegy, milyen talajba hullik a mi szívünk. A magvető pazarol, mert a szeretet nem tehet mást, de Luther így fogalmaz, éppen ezért a szívünk talaját művelni kell, bűnbánattal kell felszántani, a mérgező sátáni gyomot ki kell írtani, és vigyázni kell, hogy ne nőjenek újra. Mert újra gazos lehet a mi szívünk, tele bogáncsal, vannak visszahúzó erők, de átélhetjük azt is, hogy a mi életünk, a mi szívünk lesz a jó földbe esett mag. Azt mondja Jézus, amelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Korábban már ezt említettem a testvéreknek, de hát most is ide kell hozni, mert enélkül nem érthető ez a szám, amit itt Jézus mond. Mezőgazdasági szakkönyvek szerint kalászonként a szem szám a gabonánál a 100 és 58 között van. Olyan 30-40 mondjuk az átlag. De azt mondja Jézus, hogy százszoros termés. És nagyon fontos, hogy Jézus mit ígér? Nem százszoros egészséget, nem százszoros gazdagságot, nem százszoros kényelmet, hanem százszoros, hogy fogalmazok így, áldás hordozást. Százszoros áldását annak, hogy Isten jelenlétébe lehetünk. Áldását annak, hogy eddig terméketlen volt az életem, és elkezd kiformálódni benne mindaz, amit Isten látni szeretne. És mikor lesz ez valóság? Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatták az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatosan. Majd fejezem be azzal a két sorral, amit nemrég énekeltünk. Hallja itt az igét, adja néki szívét. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy hát a igéd nem csak megérkezett a mi szívünkhöz, hanem ott gyökeret is tudott verni. És te látod, hogy hány támadás indult már ellene. Hányszor akarta a sátán eltaposni, akár másokon keresztül, élethelyzeteken keresztül, de a te kegyelmed csupán az, ha megmaradhatott. És ha úgy érezzük most, hogy olyan a mi gabonánk, a mi szívünkben, amit megtaposott az élet, akkor te ezt is újra tudod erősíteni, hiszen a megrepett nátszálat te nem töröd el. És Úrunk Istenünk, téged kérünk, hogy továbbra is tudjunk ellenállni minden támadásnak, és tudjuk a százszoros termés áldását átélni. És Úrunk Istenünk, add, hogy bármikor, amikor kinyitjuk a Bibliát, amikor igehirdetést olvasunk, vagy hallgatunk, vagy a te igédet olvassuk és hallgatjuk, akkor a személyesen szóljon hozzánk. Ne legyen ideje az ördögnek gonosz madárként egyből elkapkodni a te szavadat, ne legyen ereje eltaposni, eltiporni, ne küldjön ránk olyan dolgokat az életből, amelyek megfojtják, hanem tudjon valóban felnövekedni és áldással lenni mások számára is. Amen.